114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Kérdőívek bukantak fel a Krétában. Ezzel a témával kezdünk ma, 2020. június 17-én kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit, kollégáimmal, Nagy Helgával és Motorász Mátéval együtt. Én Szabó András vagyok. Mai további témáinkból röviden. Nem feltétlen függő a gyerek, csak nincs jobb dolga. Köztudatba kell hozni a vízmegtartási szemléletet. Szorongás, szétszórtság, rossz jegyek. Jelek, amiket szülőként nem szabad elbagatelizálni. Mennyire érzékelhető az, hogy a környezet védelme egyre sürgetőbb? Már nem elég egy órabér, ezt várják a diákok 2025-ben. 40 nap, majdnem 30 ezer kilométer, 3274 gyalogló. Nyugdíjasok megpróbálják beállítani Phileas Fogg rekordját. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás.
Az idő.hu szerint szerdán napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Csapadék sehol sem várható. Ezen a napon csak helyenként lesz élénk a légmozgás, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de gyenge hidegfront hatására az időnként megnövekvő gomoly felhőkből északon, északkeleten egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Az északira forduló szél. A legmelegebb órákban 28-35 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Az élénk erős északias szélben 24-29 fokot mérhetünk. Szombaton marad a napos, gomoly felhős idő. Legfeljebb északon alakulhat ki futózápor, többfelé élénk, néhol erős északias szél fog fújni. A maximumok 23-29 fok között alakulhatnak, északon mérhetjük a legalacsonyabb értékeket.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hívják, Szabó András vagyok. Újabb nagyszerű kérdővek bukkantak fel a Krétában. Ezúttal a szülők diákok kezébe adva azok az ítélet jogát, fegyverként fordítva őket a pedagógusok ellen, mert mi másról szólhatna mindaz, mint arról, hogy a látszatértékelésre próbáljanak objektív képet festeni egy amúgy is túlterhelt és alulértékelt szakma képviselőről. Az önkéntesen kitölthető kérdőek nem csak szakmailag értelmezhetetlenek, hanem alkalmasak arra is, hogy tovább rongálják a szülődiák és pedagógusok közötti bizalmat. És a telefonban itt van Nagy Erzsébet, a PDS Válaszmányának tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Igen, pont ugyanezeket mondtam el ma délelőtt Maruzsa Zoltánnak, amikor is a teljesítményértékelés kapcsán egyeztettünk.
Aha, igen, ezek a kérdővek egyáltalán az emberek tényleg kíváncsiak, mi zajlik az iskolában, az iskola körül, de ilyen kérdővekkel kell tájékozódni, vagy hogyan? Szóval egyszer, én nem nagyon értem ezeket a kérdőket, illetve valahol azt is értem, hogy van egy ember egy csomó kíváncsiság az iskola körül, csak hogy nem biztos, hogy ez a módszer, a jó módszer.
Nem. Így van, pontosan. Tehát az ellen senkinek nincs kifogása, hogy a tanulóktól, illetve a szülőktől szerezzen az iskola különböző visszajelzéseket, de ez a kérdőív, amit központilag kiadtak, ez minden tekintetben szakmaiatlan és átgondolatlan, ráadásul semmiféle rendeleti alapja nincs. A teljesítmény értékelésről szóló rendeletben pusztán az szerepel, hogy az igazgató megkérdezheti a szülőket, illetve a tanulókat, semmiféle ilyen központi kérdőívről szó nincs, ilyet mégis kiadott az oktatási hivatal, és most már azt is tudjuk, na ez is érdekes, hogy ezeket a számokat tudjuk, de beszámolt Maruzsa Zoltán és Hajnal Gabriella, a KK elnöke arról, hogy összesen 57.794 tanulói kérdőívet töltöttek ki, illetve a szülők 112.765-öt. És hogy ezek egyébként elmondásuk szerint rendkívül pozitívak voltak. Összességében, mert hogy a szülők átlagban 4,54-et adtak a pedagógusoknak, a tanulók pedig 4,12-t. Uh-huh. Na most ez több szempontból is érdekes. Egyrészt ugye egy tanár vagy egy tanító azért nem egy meg két gyereket tanít, hogyha tényleg igaz az, hogy 140 ezer pedagógus van az országban, akkor a 112.765 szülői visszajelzés meglehetősen kevés. Egyébként a kollégáink is visszajeleztek ilyeneket, hogy 1-2, illetve 3, 3-nál nem sok, tehát sokkal több nem volt, akik ilyen számban jeleztek volna vissza, hogy a szülőktől kaptak kérdőíves válaszokat, tanulóknál úgy szintén talán jóval kevesebb is, de hát ez az ilyen központba befutott számokból is kijön, és akkor erre mondják Maruzsájék azt, hogy igen, igen, és ők is találkoztak azzal, hogy volt olyan, ahol kifejezetten bosszúból adták a rossz pontszámokat, illetve értékelték le a pedagógust, de hogy ilyenkor le kell csapni a visszaérkezett válaszokból a tetejét meg az alját, csak hát éppen arra nem tudtak mondani semmit, hogyha összesen mondjuk 2 vagy 3 érkezett, akkor milyen tetőt és milyen aljat csapnak le. Tehát ezek is annyira nevetséges dolgok voltak, de egyébként nem csak erről beszéltünk, hát ez is önmagában azért egy döbbenetes téma, hanem a teljesítmény értékelés egészéről, illetve arról, hogy most már kijött egy rendelettervezet a pénzre vonatkozóan, tehát hogy forintosítva mennyi lesz ennek az óriási munkának az eredménye. Uh-huh. És hát azt közölték, ez szerepel egyébként a Belügyminisztérium honlapján is, mint rendelettervezet, amit lehet még egy pár napig írásban véleményezni, hogy hát igen, ez 20.000 forintos fejkvóta, 20.000 forint fejkvóta.
Netto vagy bruttó? És,
igen?
Netto vagy bruttó?
Mindig bruttó, tehát olyan nettó az nincs, ugye, mert nagyon különböző lehet valakinek a nettója, attól
hát függően, akkor az a 20 ezer hány éves, jelkép.
Meg miket, milyen támogatás vagy, illetve adó kedvezményeket kap, tehát ez bruttó,
és
tehát 13 ezer forint körüli nettó mondjuk, és egyébként pedig aki 80% vagy a fölötti eredményt ért el, ott 20-60 ezer forint között az igazgató döntése alapján kell béremelést adni, ezt alapbéresítenék, 20-60 ezer, tehát itt is óriási a szubjektivizmusnak a lehetősége, hiszen ugyanarra a pontra lehet adni 20-at, illetve 60-at is, hogyha valaki a középmezőnyben van, tehát 50-80% között ott lehet adni, de maximum 20-at, és hát alatta pedig nem szabad adni béremelést. Itt is ugye az volt a probléma eleve, hogy alapbéresítik, és ami a legsúlyosabb, mégpedig az, hogy 67 ezer forintban gondolkodik a kormány összesen béremelésben ezzel és a januárival együtt, mondván, hogyha 8%-kal emelkedik a diplomás átlagbér, az azt jelenteni a számításuk szerint, hogy 67 ezer forintot kell adni béremelésben átlagban a pedagógusoknak, de úgy gondolják, hogy ebből ez a 20 ezer már így le lesz tudva a teljesítmény alapú bérezéssel. Tehát ha valaki most ebből nem kap, akkor duplán büntetik, mert akkor, ha nem kapott most béremelést, és jövőre majd egy 1%-os béremelés lesz, akkor a maradék 47 ezer forint fejkótát majd valamilyen százalékokban szétosztogatják, akkor ő már csak abból tud kapni, és erre az alacsony alapra, míg az, akinek mondjuk most 60 ezer forinttal emelik a bérét, akkor ő már erre a magasabb alapra kapja meg ugyanazt a százalékot, ami mögött semmiféle teljesítménykülönbség nincs. Hát ezt mi nagyon súlyosan kifogásoljuk.
Aha. Érdekes, hogy a kérdéből eljutottunk egészen teljesítménymérig. Igazából a pedagógusok megítéléséről van szó most is ebben a történetben, mind a beszélgetésünkben.
A megalázásáról, hát meg teljesen szubjektív értékelésről. De egyébként, amit most elmondtam, azt most mondtam el élőszóban először sajtónak, úgyhogy most a civil rádió hallgatói hallgatják ezt először.
Ezt az exkluzív élményt akkor mondjuk tovább.
Igen.
Mégpedig
igen.
Azért is, mert igazából valóban érdekli az embereket, hogy mi zajlik az iskolában, és mi zajlik a pedagógusokban, és valószínűleg ezek a kérdőívek is tulajdonképpen egy nem is esetlen próbálkozás arra, hogy igazából meg lehessen ragadni a dolgokat, mert nincs megragadva. Nem nagyon értik az emberek a pedagógusokat, sokan úgy gondolják, hogy lehet értékelni, hogy lehet értékelni. Engem mindig az értékelés is mondja, az a fontos, hogy mennyire tud az világos, tiszta, objektív lenni. És nekem az volt az érzésem az elmúlt időben, és a teljesítmény értékelés, aminek önmagában a felvetése is elég bizarr nekem, mégis ebben a változatában, egyáltalán nem mutatott olyan fajta hogy lehetőséget, hogy pontosan lehessen mérni.
Akkor egyrészt nem lehet mérni, ja. Másrészt ez nem, hogy nem ösztönző, hanem inkább teljesítményt visszafogó, frusztráló végeredménnyel jár. Nagyon sokan beszámoltak arról, akik ezeket a magas pontokat kapták, hogy még számukra is, mert őnáluk mi csapódik le ebből az egészből. Óriási munkát okozott a teljesítményértékelés, ennek nagyon nagy volt az adminisztrációja és minden ilyen egyéb más hozzácsapódó munka, ugye célfeladatoknak kellett eleget tenni és egyebek, és akkor erre egy ilyen béremelés, bocsánat. És akkor erre mondják azt a kollégák, hogy ja, hát igen, akkor ezt tényleg felejtsük el, nekem ne akarjanak ilyet adni, és én nem fogok ilyen célfeladatoknak, meg akármiknek megfelelni, hanem inkább vállalok több magántanítványt, és azt hiszem, hogy összességében anyagilag bőven igaza van a kollégának, hogyha ezt teszi.
Hát igen, mert erről sokan nem tudják, hogy például mivel lehet mérni a pedagógusokat, és nem is biztos, hát egy jól teljesítő diák az nem feltétlenül azt jelenti, hogy jól tanította a tanár.
Így pontosan. Van.
Tehát az, hogy ez a személyes hozzájáruláshoz, a hozzájáruláshoz érték az igazán izgalmas, hogy mit tesz hozzá a pedagógus egy adott történetben, az pedig hogy lehet mérni ilyen külsőleges eszközökkel. Nekem pont ez a bajom.
Végül is vannak különböző mérési módszerek, ugye? Ezt a Szegedi Egyetem nagyon sokat kutatta, Csapó Benőnek ez volt a területe, de ezeket az eredményeket, illetve ezeket a kutatásokat láthatóan ezek a no-name egyének, akik kidolgozzák ezeket a szisztémákat, nem használják, valószínűleg nem is ismerik.
Uh-huh. Hát igen. Hát nézze, az biztos, hogy most a nyári szünet előtt vagyunk pár perccel, vagy most meg is kezdődött már egy-két helyen, hogy szerintem most az izgalmat talán ezek próbálják felkelteni, de legokosabb lenne, hogyha tulajdonképpen ezt a teljesítményekkel is, meg ezeket a teszteket a békén hagynánk, el kellene menni aludni, és egy kicsit alaposabb átgondolni az egész szisztémát. Én egyébként viszonylag, most megmondom őszintén, nyugodtabb lettem, mert ezt az évet sikerült lefuttatni. Emlékszem, tavaly, mikor beszélgettünk magával, izgultuk, hogy egyáltalán lesz-e ez az év végig tihető, nem lesz-e konfliktusokkal teli. És most hasonlóképpen gondolok a következő szezonra is, ráadásul választás előtt lehetünk 3-4 perccel, tehát minden nyugtalan lesz és idegesítő, úgyhogy szerintem okos lenne most inkább pihenni menni, és az egész oktatási rendszert valahogy másféleképpen kéne közelíteni. Szerintem ezeket a kérdéseket, amit most itt felvetett maga is, tovább is bevinném a közéletbe, mert legalábbis erről folyanak akkor a politikai viták a választás előtt, mert sokkal szerintem előremutatóbb is lehetne, és talán lehetne belőle kihozni valamit. És lehetőleg akkor nem technikusok nyúlnának a dologhoz hozzá, talán hozzáértés is megjelenhetne a vélemények között, mert jelenleg mondom, jelenleg még a szándékokat sem vitatom sokszor el, jó szándékkal is lehet rosszakat kihozni, ugye, és nekem néha az az érzésem, hogy ez ilyen.
Igen, és hát ha még ebben van egy kis rossz szándék is, már pedig van, nem véletlenül hívják a státusztörvény bosszú törvénynek, igen. Számos retorziószerű elem van, akkor így együtt azért már eléggé káros, és eléggé, hogy mit mondjam, hátrányos lesz az oktatásban dolgozók számára, és akkor ne csodálkozzunk azon, hogy továbbra is bizonyos szakokból még mindig hiány van, hogy nincsenek megfelelő szakemberek, illetve a fiatalok elmennek a pályáról, jönnek, majd pedig amikor letelnek a gyakornoki évek, akkor mennek, mert köszönik szépen, nem kérnek a bércsökkentésből, nem kérnek a munkaterhek emeléséből, a megalázásból, abból, hogy még a tankönyvet sem ők választhatják meg, tehát számos olyan elem eltűnt a pedagógus munkából, amiért ez az egész igazából attraktív, vonzó lehet egy értelmiségi számára. Ez a nagy baj, és hát nagyon reméljük, hogy a majdani döntéshozók ebből okulnak, és végre beveszik a szakmát azoknak a kérdéseknek a megvitatásába, amiről már van tudásunk, csak nem kéne azt félredobni, és nem kellene különböző csinovnyikokkal operálni, és mindenféle ilyen egészen alkalmatlan rendszereket barkácsolni.
Így van. És az tény, most amit beszéltünk, ez egy nagyon fontos dolog volt, egyrészt ezek a tesztek, amik mondom, jobb ilyen a tájékozatlanságokat nem oldják fel, csak inkább a zavart keltik. Igen. A teljesítménybérezés meg tulajdonképpen ebben a változatában meg szerintem további indulatokat fog generálni.
Pontosan.
Hogy egy kicsit pihenjünk egy kicsit, talán két hét múlva, még ha lehetség, esetleg újra meghívnám majd magát, a nyárról kéne beszélgetnünk, hogy mi történik nyárról a tanárokkal, mert itt is sok félreértés van a társadalomban, és érdekes lenne arról beszélni, hogy a nyáron a tanárok mit csinálnak, ők van neki két hónap szabadságuk, ugye? Vannak ezek a közhelyek, és ezt védjük egy kicsit.
Igen, meg még mindenki emlékszik arra, amikor ez három hónapnak volt nevezve, ugye?
Igen.
Három hónapunk van meg mint tudom én, még mink van nekünk, őszi, meg téli, meg tavaszi szünet, és tele vagyunk szünetekkel, hogyne. Hát én most már elvileg tele lennék szünetekkel, mert én már elmentem nyugdíjba, csak azt érzékelem, hogy ezáltal a PDF-ben még több lett a feladatom, mert hát nyilván azt mondják a kollégák, hogy bocs, neked van most erre időd, akkor csináld, és hát így egyre többet és többet kell végezni, de azért nyáron én is el fogok egy kicsit menni nyaralni az unokámmal, és nem tudom, hogy két hét múlva ez még hogy alakul, de ha véletlenül nem én leszek, akkor majd valaki más beszámol arról, hogy mi történik, de azt azért kell tudni, hogy július 15-én lesz még egy újabb menet, ennek a bizonyos teljesítményértékelésnek is lesz egy megbeszélése, de egyébként a státusztörvény átfogó elemzésébe is belekezdünk, mert a törvény maga előírja ennek felülvizsgálatát, ezt mi kértük is, hogy évenkénti felülvizsgálat legyen, és erre vonatkozóan adtunk be egy eléggé nagy anyagot, hát ennek állunk majd neki.
Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt most megbeszéltünk. Ha nem találkoznánk, pihenjen nagyon, de én még reménykedem egy kis beszélgetésbe két hét múlva is.
Meg kell néznem a naptáramat, nem tudom még fejből, de mindenképpen visszajelzek.
Jó, köszönöm szépen, és akkor viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Veszőket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni. Kénemelt vágyakból nem épült semmi, és nem kell csak bátorság, egy kis mák szemnyi. Hát hajózzunk együtt most, kannos szívek majd, rájövünk egyszer, hogy nehéz az élet, de annak éljünk, hogy lesz majd még egyszer elképzelt hajnalból valódi reggel. Még rossz számok, mégsem kell félned most, én mindig itt állok, szunnyaló alkonyma, bíborszín szárnyakkal, bánatban boldogság, reménnyel vágyakkal, hát most még ülj mellém, csemben a tornácra, hallgasd a szél hívja, váklongát násztáncra, ennyi csak fél.
A Civil Rádió keddélutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Az elektronikus eszköz használata mindennapjaink része. Nem csak ezeken keresztül kommunikálunk a barátainkkal és a családtagjainkkal, de manapság a munkahelyek, sőt az oktatási intézmények is ezek folyamatos használatára rendezkedtek be. Amikor a kütyű megvonásról beszélünk, reálisan meg kell látnunk, hogy mik a lehetőségek. És bár az eszközöket teljesen nem iktathatjuk ki sem a magunk, sem a gyerekeink életéből, időszakos megvonásokat tarthatunk. A kérdés csak az, hogy vajon mennyire lehet, illetve érdemes tiltani a fiatalokat. És a telefonban itt van Kitka András, a Fundszájd ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Ezeket a kütyüket fordítsuk le, milyen elektronikus eszközökről van igazából szó?
Hát ide érthetünk gyakorlatilag minden olyat, ami képernyővel rendelkezik, talán a legegyszerűbb definíciója ez, tehát azok a dolgok, amik a gyerekeknek, és itt most beszéltünk a gyerekek egész éles életkoráról, és azért pontos is a meghatározásnál, de azt gondolom, hogy a szülőket azért nagyon-nagyon izgatja és lázban tartja az a kérdés, hogy mondjuk milyen életkorban, milyen kütyüt, milyen elektronikai eszközt, milyen mennyiségben és mire engedünk használni a gyerekeinknek.
Hát valószínűleg azért, mert ők egy kicsit idegenül mozognak, miközben a gyerekek már ezzel a dologgal együtt születnek, gondolom ez erről szól. Nem? Én egyszer egy ismerősen például, emlékszem, volt egy 2 éves kislánya, és ott felejtette a telefonját is, mert valamit ellek elfordult, és az a másfél perc alatt, vagy 2 perc alatt, az a kislány, jól emlékszem, csinált egy szelfit, és elküldte. Tehát ösztönösen, teljesen. Mennyire jellemző? Mit szól hozzá?
Igen, ugye itt azt szoktuk mondani, hogy attól még, hogy ők ebbe beleszületnek, és ugye sok minden számukra sokkal intuitívabb, tehát sok mindent meg tudnak tanulni, sokkal könnyebben tulajdonképpen úgy, hogy ebbe szocializálódnak, az nem teszi őket még szakértővé, úgymond, és azért itt a technológiai jellemzők mellett azért nagyon sok pszichológiai tényező van, amit nagyon érdemes figyelembe venni. Nyilván ebben nagyon megosztottak a szülők, nemrég éppen olvasgattam egy ide vonatkozó Facebook poszt alatt a különböző hozzászólásokat. Elkövettem azt a hibát, hogy egészen elmerültem benne kíváncsiságból, és azért azt látom, hogy egészen sarkos vélemények vannak pro és kontra. Én azt gondolom, és azért mi gyerekekkel foglalkozunk most már 19 éve napközis táborokkal, ottalvos táborokkal, tanfolyamokkal egész évben. Ennek is fontos részét képez egyébként a technológia. Azt gondolom, hogy a legfontosabb egyrészt ugye a mérték, szülői szempontból, nézve másrészt ugye a következetesség, illetve a párbeszéd a gyerekeinkkel. Tehát ami nagyon-nagyon fontos az, hogy mennyit engedjük, ugye egy adott életkorban a gyermekünket vagy elektronikai eszközöket használjuk, és mire. A másik, hogy ebbe következetesek tudunk-e lenni, a harmadik, hogy tudunk-e folyamatosan egy párbeszédet fenntartani a gyerekeinkkel, hiszen az sem reális, hogy teljesen elzárjuk ebből a világot.
Még mielőtt ezt tennénk, mit csinál ez a sok eszköz a gyerekekkel? Mit kezd? Mert ugye itt az alapkérdés, hogy hol zavar, hol sok. Mert lehet, hogy egy pillanatban is nagyon konstruktív, lehet, hogy pedig 10 órán keresztül is fölösleg. Szóval hogyan működik jól vagy rosszul egy ilyen berendezés a gyerek életében?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugye számos kutatás van arra, ami azt mutatja, hogy a nem megfelelő használat, illetve a túlzott használat szorongáshoz, illetve más problémákhoz tud vezetni. Éppen ezért nem mindegy, hogy mire használjuk és hogy mennyit. Viszont az, hogy a tanulásban, ugye az információszerzésben, kapcsolattartásban viszont ezeknek most már gyakorlatilag elvehetetlen érdemei vannak, az is ugyanúgy egy kimutatott tény. Hogy mondjak erre konkrét példákat, ugye, hogyha mondjuk van egy gyermekünk, aki a művészet iránt érdeklődik, akkor ugye a digitális design használata például olyan dolgokba tudja őt segíteni, ami lehet, hogy egy teljesen új világot nyit ki előtte. Viszont nem mindegy, hogy ez mennyire történik kontrollált környezetben, tehát hogy ez egyrészt technológiailag, tehát hogy mondjuk olyan gépeket használ-e, amin például nem tud szembe jönni vele olyan tartalom, ami az ő életkorának nem megfelelő, illetve a kontrollált környezetre ugyanúgy értjük azt, hogy pszichológiailag is megvan-e megfelelő támogatás számára, ami itt, hogyha most megint a szülői oldalra jövök vissza, ugye én magam is szülőként is közelítem ezt a kérdést, ott az a nagyon fontos, hogy mindig tudjon hozzánk fordulni ezzel a ilyen kérdéseivel a gyermek. Ugye úgy kezdtük a beszélgetést, hogy nem biztos, hogy szülőként miért fel vagyunk készülve. Éppen ezért szerintem nagyon fontos az, hogyha sokat beszélgetünk erről a gyermekeinkkel, akkor mernek tőlünk kérdezni, és hogyha még nem is vagyunk feltétlenül ebben kompetensek, nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjunk velük erről beszélgetni.
Nagyon egyetértek talán azzal egy kicsit, hogy tulajdonképpen az eszközöktől független milyen a viszonyunk a gyerekeinkkel, az a fontos. Tehát, hogy akkor ebben a kérdésben is partnerek tudunk lenni. Én mindig azt érzékelem, sok ilyen szülővel beszélgettem már én is az elmúlt időben, aki kifejezetten erre fókuszálva korlátoz a gyerekeket, és mindig tilosba járnak a gyerekek. Amikor a szülő félre elhajol, akkor mindig csinálnak valamit, mert rettetesen éhesek azok a rövid filmekre, most nem nevezem meg a nevüket, meg minden másban, mert azokban ott vannak az üzenetek, ott vannak az izgalmas történetek, amit a szülők nem is igazán tudnak kontrollálni, mert másként olvassák azokat a dolgokat, mint a gyerekek. Én a személyes viszont kulcsnak tartom önmagában a gyerekhez, és szerintem nem a technika kérdése, hanem egy igazi szülő-gyerek kapcsolat kérdése. Elég bizalom van egymás felé. Nekem mindig az a félelem, amikor egy szülő például abban az értelemben mindig számon kér a gyereket, hogy miért mobilizik, miközben teljesen a gyerekek számára semleges dolgot, unalmas dolgot mesél. Mit szól ehhez?
Ez teljesen így van, tehát ezzel maximálisan én is egyetértek, hogy ugye a szülő-gyermek kapcsolatból gyökerezik az egész, amikor mi internetbiztonsági képzést is tartottunk szülőknek már sokszor, és nálunk mindig ilyenkor két szakember tartja, az egyikük, aki technológiai oldalról közelíti a kérdéseket, de mindig ott van velünk egy olyan csapattag, aki pszichológus és teljesen más háttérből is meg tudja ezt támogatni, hiszen pontosan innen indul ki az egész. Megint mondok egy konkrét példát, ugye amikor a gyermek már iskolába megy, nagyjából ott van az a határvonal, ahol azt szoktuk mondani, hogy már a teljes tiltása a kütyüknek egyszerűen nem reális, hiszen ugye mondjuk az osztálytárs behozza a telefonját, hogyha mi ugye ettől teljesen elzárkózunk, hogy erről beszélgessünk a gyermekünkkel, akkor azokat az információkat, ami őt érdekli, más forrásból be fogja szerezni, és onnantól kezdve már sokkal kevésbé tudjuk azt irányítani, hogy mi biztosítsuk számára azt a tudást, ami az ő biztonságos technológia használatához szükséges. Tehát ez mind-mind pont a bizalomra vezet vissza, ahogy mondta, tehát ebben teljesen egyetértek, hogy tulajdonképpen itt van egyfajta nevelési alap, és ugyanez, ami itt a technológia használatban is meg tud nyilvánulni a
viszintet. Igen, ezzel szerintem mind a kettő egyetértünk, ha nincsenek elszigetelődve a gyerekek, akkor minden ebben az értelemben hamarabb észrevehető. De az a kérdés, hogy miért, miben veszélyesek ezek a berendezések? Veszélyesebbek-e, mint az élet önmagában? Teszem fel ilyen nagyon bizarr módon, amikor egy ilyen beszélgetésbe keveredtem. Mivel veszélyesebbek ezek a technikák, mint az élet? Most kérdezem én.
Én azt gondolom, hogy azért ennek, tehát nyilván nagyon sok árnyoldala van, ugye ez egy messzevezető beszélgetés ebből a szempontból, de hogy nyilván nagyon sok olyan mind tartalmi oldalról, mind mondjuk használati oldalról, tehát hogy ne használjon egy gyermek olyan mértékben, olyan módon technológiai eszközöket, ami már egyfajta függőség irányába tolhatja őt, ugye ezek nagyon-nagyon fontos kérdések. Uh-huh. Amivel mi egyébként nagyon sokat foglalkozunk, és ha már így most megyünk bele a nyári szezonba, az az, hogy például amikor ugye nincsen iskola, akkor ugye nyári szünetben is legyen egészséges ez a fajta eszközhasználat, technológiai eszközhasználat, és egyébként ez például egy nagyon jó időszak arra, hogy tudjunk a gyermeknek olyan programokat javasolni, biztosítani, ami őt tudja motiválni arra, hogy pont ebből kijöjjön. Tehát, hogy véget ér lassan az iskola, most már csak egy hét van hátra, és az ne azt jelentse, hogy akkor én most viszont hazamegyek, és mondjuk egész nap Minecraftozok. Tehát itt szerintem nagyon-nagyon nagy szerepe van a szülői behatásnak is.
Hát igen, mert valahol maga is arról beszél, hogy lehet-e alternatívát tenni ezeknek a berendezéseknek, cuccoknak. Nyáron igenis találkozni kell, élményeket kell szerezni, sok olyan dolognak kell megtörténni, amiről majd később filmet is készítenek szerintem, amelyre élelmesek a gyerekek, de alapvetően nem ezekkel a cuccokkal a kezükben töltik a napjaikat, hanem esetleg úsznak, futnak, beszélgetnek, játszanak, ahogy kell. Gondolom, ez a kulcs, hogy lehet-e ezt a versenyt tulajdonképpen most ez egyszerűen nem a technikának, az eszköznek kéne megnyerni, hanem talán a közösségi élményeknek.
Igen, egy ilyen idealisztikus megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy hát a mai gyerekek, és akkor miért nem mennek ki és labdáznak kint a helyet, hogy akár ő Minecraftozni szeretne, ezek a dolgok maguktól nem fognak megtörténni. Tehát itt nagyon fontos azt belátni, hogy ugye a mai világ által kínált tartalmak, játékok, eszközök, ezek nagyon-nagyon vonzóak ezek a korosztályok számára. Tehát itt érthetően van egyfajta kíváncsiság, érdeklődés és stimuláció, ami őket ebbe bevonza. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjunk ennek alternatívát mutatni. Tehát, hogy azt meg tudjuk mutatni, és fel tudjunk kelteni olyan érdeklődést a való világnak a programjai iránt, ami megteremt egy olyan belső motivációt, amivel ő szeretne inkább ezzel foglalkozni. Mi például, amikor táborokat szervezünk, akkor nem tiltjuk azt, hogy valaki mondjuk mobilt hozzon el magával a táborba a gyermeket. Vannak, akik nem hoznak, és számukra biztosítunk minden olyan kommunikációs lehetőséget, hogy ezt megtehesse. Tehát például külön telefonszámot tartunk fent az otthonos táborainkban, amin a szülők kifejezetten a gyerekeket hívhatják, hogy ők nem szeretnének mobilt hozni. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. De ez mondjuk a legkisebbeknél reális. Ez 8-9-10 éves életkorban, hogyha mondjuk egy otthonos tábort nézünk, ők a kisebbek. 10 év fölött azért ez már kevésbé jellemző, azért a szülők is nagyon fontosnak tartják azt, hogy egy ilyen kommunikációs eszközként, tehát erre a célra legalább ott legyen a gyermekekkel mondjuk egy mobiltelefon. A mi célunk